Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A Kasmírról mindig kellemes élmények, vagy legalábbis nekem asszociációk jönnek be, a sejem simogatása, a bebugyolálhatóság, egyfajta komfortérzet. Most viszont sajnos ezzel a hívószóval kapcsolatban inkább a fegyverekről fogunk beszélni Szenkovics Dezső egyetemi oktatóval, mert hogy Kasmírban újra dörögnek a fegyverek, és ez már refrén. Köszönöm, Dezső, hogy eljöttél ide. Mióta datálható ez a konfliktus? 47 előttől volt már villongás, mert az első, amiről tudunk, hogy 47-ben nehezen húzták meg a vonalakat, kivonulnak az angolok, rendezetlen a helyzet, és ebből fakad a kiújuló konfliktusok sorozata.
Szép jó estét kívánok, szervusz István! Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm az újabb meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a Kolozsvári Rádió kedves hallgatóit is. Hát, hogyha nagyon-nagyon az elejét keressük ezeknek a hindu-muszlim összetűzéseknek, akkor egészen a Gandhi időszakáig kell visszamenjünk. Ugye Gandhiról mindenki tudja, hogy az indiai függetlenségi mozgalom, mondjam, a zászlós hajója volt, aki elkötelezetten az erőszakmentes függetlenség kivívása mellett tette le a voksát, és ez egészen Muhammad Ali Jinnah megjelenéséig és a Muszlim Liga megjelenéséig úgy nézett ki, hogy nyélbe is üthető. Aztán Jinnah megjelenésével megjelent a két ország, két nemzet elv is, elmélet is, és innen kezdve azért nem voltak már annyira barátságosak a hindu-muszlim viszonyok. És úgy igazán ez a csúcspontjára 1947. augusztusát követően hág ez a történet. 47. augusztus 15-én Pakisztán, 16-án pedig India kikiáltja a függetlenségét, Pakisztán lesz a muszlim állam, India lesz a hindu állam, és ezzel együtt elindul egy nagyon jelentős népességcsere. Itt millió számra költöznek az új Pakisztán területéről India területére a hinduk, és fordítva India területéről Pakisztán területére a muszlimok. És sajnos ez a népességcsere, ez brutális erőszakkal is jár. Történelmi feljegyzéseket nézve itt a 100 milliótól, a 100 ezertől a több millióig mindenféle számot lehet olvasni. Mindenképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy a hinduk mészárolták a muzulmánokat, a muzulmánok meg a hindukat, miközben egy-egy újabb általuk választott állam területére igyekeztek.
De mi van a határral? Mert ugye igyekeznek, mi történt itt tulajdonképpen? Egy politikailag nem előkészített visszavonulásnak a ódiumát kellett elviselje a két állam. Nem, a britek nem tudták azt mondani, hogy itt van a demarkációs vonal, még ideiglenes, azt majd leszögezitek, ti megbeszélitek, vagy mi is segítünk ezt letárgyalni, de hogy ettől eddig van India, innen megkezdődik Pakisztán, és akkor tulajdonképpen nem lett volna, vagy kevesebb lett volna a hors felület.
Ezek a határok meg voltak szabva, ezek le voltak fixálva, ugye akkor még Kelet-Pakisztán, Nyugat-Pakisztánról beszélünk, tehát ezek létező határok voltak, viszont volt egy terület, és ez Kasmír. A mai Jammu és Kasmír, akkor kasmíri fejedelemségként volt nyilvántartva, és ebben a függetlenedési nagy fejetlenségbe a kasmíri maharadzsa, aki egy hindu származású volt, annak ellenére, hogy maga a Kasmír, a terület már akkor is egy többségében muszlimok által lakott terület volt, úgy dönt, hogy nem szeretne egyik országhoz sem csatlakozni. Tehát ő a függetlenség mellett teszi le a voksát, és tulajdonképpen 1947-ben, rögtön a két szuverén független állam megszületése után ki is tör az első háború, 47 őszén.
Szeptemberétől egészen az év végéig.
48. december 31-ig tart ez a véres összetűzés, és tulajdonképpen az egyedüli vitatott határ részek azok ebben a kasmiri tartományban vannak. Mi történik? A Maharadzsa ugye a függetlenség mellett dönt, mind a két állam szeretné ezt a területet megnyerni magának. A pakisztáni éppen kialakulóban lévő hadsereg a helyi törzsekből összeálló milíciákkal először Pakisztán gazdasági nyomást próbál gyakorolni a független fejedelemségre, abban reménykedve, hogy a muszlim többségű népcsoport fellázad és követeli a Pakisztánhoz való csatlakozást, ez nem jön be, katonai akciót indít, de hát ezt a katonai akciót az indiaiak sikeresen visszaverik, és ekkor dönt Kasmir úgy, hogy Indiához csatlakozik. A Jawaharlal Nehru által a kasmiri maradzsának adott segítség fejében csatlakozik majd Indiához ez a terület. Pontosabban ennek a területnek egy része.
És kap, 1900... kap autonóm státus cserébe. Tehát
így van, így van.
Egy deal volt.
Így van, engem. Kap autonóm státus cserébe a hadügyet, a külügyet, a pénzügyet, és azt hiszem a kommunikációt leszámítva minden egyéb kérdésben a Jammu kasmiri parlament dönthetett, egészen 2019. augusztusáig, majd talán erre is érdemes kitérni, hogy akkor mi történik Indiában. Ugye ekkor a terület megoszlik, az ENSZ, egy ENSZ határozattal meghúzzák az úgynevezett line of control-t, ugye?
Hányaddal kerül, tehát ha 100%-nak tekintjük a, mondjuk a tartományt, annak mennyi része kerül pakisztáni oldalra, és mennyi marad az indiai?
Emlékeim szerint olyan kétharmad, egyharmad, és ez kelti a folyamatos feszültséget és nyugtalanságot. Aztán ugye a 47-48-os háború után még két háborút folytat a két ország. Ez a két háború, hát mondhatni, részleges indiai sikereket hoz. Terület megszerzésekre kerül sor, de India nagyjából háromszor annyi területet hódít el, mint amennyit Pakisztán hódít el Indiától, és hát tulajdonképpen ez a két állam függetlenedése óta tartó folyamatos viszálykodás. Tovább árnyalja a képet, hogy 1962-ben a térségben megjelenik Kína is, ugye Kína és India megvívják a 62-es háborút, ami egy csúnya, nagyon csúnya indiai vereséggel fejeződik be, és a térségben a Kasmír Indiához tartozó részeiből még Kína is kiszakít, ez az Aksai, híres Aksai csini terület, uh-huh. Ugye, ahol azóta is, ugye, hát mondjuk azt, hogy határvillongások vannak a két atomhatalom között.
Most lényegében már három.
Már három atomhatalom, igen.
És hát ez a másik kérdés, hogy ugye fölvetődik az, hogy meddig mennek el. Határról, határhelyzetről beszéltél, és ez volt a jellemzője többnyire az eddigi kisebb-nagyobb konfliktusoknak, hogy ott a zónában, tulajdonképpen egy elég jól behatárolt területen zajlottak le. Most a legutóbbi események azok ugyanezt a forgatókönyvet kottázzák le, de hogy ez a 170 töltetnyi arzenál, ez tényleg csak az elrettentésről szól? Hogy ezeket így emlegetik, hogy válaszcsapás, meg akár eljuthatunk odáig is, ez a háborús retorika része, vegyük úgy?
Hogyha az atom töltetekre gondolsz, akkor itt érdemes a két nukleáris doktrinát külön kezelni. Miközben az indiai nukleáris doktrina nagyon egyértelműen kimond dolgokat, aközben a pakisztáni nukleáris doktrina egyrészt teljes mértékben nem ismert, nem egy leírt, közzéadott, mindenki számára elolvasható dokumentum. Másrészt pedig, amiket ki lehet következtetni ebből a dokumentumból, az magasrangú katonai vagy politikai vezetők nyilatkozataiból lehet kihámozni. És ezért érdemes ezt a két kérdést szétválasztani. És kezdem az indiaiban, az nagyon egyértelmű. az indiai doktrinában először is benne van a no first use elve. Ez azt jelenti, ugye, hogy India...
Kimondottan csak válaszcsapásként.
Igen, pontosan. Uh-huh. India az atomerejét csak is válaszcsapásként használja. Ugye akkor még van benne egy nagyon fontos kitétel, és az arról szól, hogy nem atomhatalom ellen, még válaszcsapásként sem használja, tehát csak egy atomhatalomnak atomhatalomra mért válaszcsapásként lehet használni. És a harmadik nagyon fontos dolog, és ebben a harmadik dologban rejlik a jelenlegi helyzet veszélyessége és eszkalációs lehetősége is. Azt mondja ez a harmadik nagyon fontos elem ennek a doktrinának, hogy amennyiben Indiát vagy indiai katonákat bárhol a világon bármely állam vegyi vagy biológiai fegyverekkel támadja, India meggondolhatja, tehát nem mondja ki egyértelműen, de fenntartja magának azt a jogot, hogy akár atomcsapással válaszoljon. És itt van India részéről a veszély...
Hát egy kis kaput lényegében.
Igen, igen, a veszély itt van elásva, ugye. Na most a pakisztáni az sokkal homályosabb.
Hát és az veszélyesebb is lehet egyúttal,
éppen ezért,
mert hogy kiszámíthatatlan, igen.
Pontosan. Uh-huh. Az biztos, hogy nincs benne a no first use elve. És ezt onnan tudjuk, hogy több pakisztáni miniszterelnök is egyértelművé tette, többek közt egy ENSZ közgyűlésen is, hogy a pakisztáni atombomba az kimondottan India ellen, az indiai fenyegetés ellen kifejlesztett elrettentő csapásmérő eszköz. Miközben India például erről úgy nyilatkozik, hogy semmi köze Pakisztánhoz, az atomhatalmi státuszának Indiának, hanem az India nagyhatalmi, általában nagyhatalmi célkitűzéseinek, vágyainak, elképzeléseinek, stratégiáinak egy nagyon fontos eszköze ez. Tehát itt is van egy lényeges különbség, hogy nem célzottan egy adott állam ellen fejlesztem, hanem a globális, mondjuk azt, hogy a nagy saktáblán betöltött helyen megerősítése érdekében. A másik fontos eleme ennek a pakisztáni doktrinának az az, hogy benne van az is kódolva, hogy Pakisztán fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor Indiáról bizonyíthatóan kiderül, hogy kis atomkísérleteket folytat, ő is azonnal atomkísérletekhez folyamodhasson. Tehát nagyon erősen látszik a pakisztáni doktrinából az, hogy tulajdonképpen ez India ellen irányul, ez egy verseny Indiával, hogy a térségben a saját biztonságát ezzel az elrettentő erővel garantálni tudja. Tehát itt van a két nagy különbség. És ezért veszélyes az, amit olvasni lehetett a tegnap-tegnap előtti indiai támadások után, aminek olvasni lehetett ugye a pakisztáni politikai, katonai vezetők részéről, hogy Pakisztán hajlandó akár, vagy elmegy addig is, hogy nem arányos válasszal fog válaszolni az indiai támadásokra, amennyiben úgy érzik, és ez az úgy érzik, ez megint egy olyan nagyon szubjektív elem, hogy Pakisztán államiságára, szuverenitására fenyegetést jelent ez az indiai támadás.
Ez a tetőterasz.
Ennek a friss konfliktusnak talán az egyik sajátossága, ahogy én megpróbáltam értelmezni magamnak, az az, hogy tulajdonképpen elég sok idő telt el a kiváltó októl, tehát április 22-én, ha jól emlékszem, van az a fegyveres támadás, amit terroristáknak tulajdonítanak az indiai hatóságok, amelynek következtében 26 turista veszti életét ebben a zónában, és most érkezik a válaszcsapás, vagy az erre való ilyen típusú reakció. Nyilván diplomáciai szinten volt már valószínű, hogy üzengetés, de hogy úgy tűnik, hogy kivártak. Nem tudom, hogy mit, vagy miért volt ez a terrorcselekménytől számított, hát mondjam azt, hogy interregnum.
Ennek alapvetően én két okát látom. Az egyik ok az talán az, hogy szerintem az indiai vezetés, az indiai politikai elit kíváncsi volt arra, hogy maga India, a népesség, a lakosság, a véleményvezérek, az influencerek, a bollywoodi sztárok, stb. Ad ne folytassa, hogyan reagálják le ezt a történetet. Ezt azért merem kijelenteni, mert a legutolsó választásokon a BJP, a Narendra Modi által vezetett BJP, a Bharatiya Janata Party ugye már egy nagyon kis előnnyel tudott nyerni, és én azt sejtem, hogy ők érezvén, hogy igencsak nagy a nyomás a társadalom részéről, a választópolgárok részéről, kellett valamit lépjenek. De ezzel kivártok. Hát ha csitul, hát ha elhalkul, hát ha.
Ezek szerint nem csitult. Vagy nem
nagyon, úgy, tehát igen. Én nézegettem az indiai, az angol nyelven elérhető indiai sajtótermékeket, és nagyon nem csitult. Tehát óriási volt a nyomás. Talán megmerném kockáztatni, hogy legalább olyan erős volt a nyomás, mint a 2019-es esemény kapcsán. Ott ugye 40, hát egyesek szerint katona, mások szerint biztonsági szolgálatot teljesítő személy, mindegy, fegyveres erők ellen, egy fegyveres erőket szállító konvoj ellen történt merénylet. Most viszont 26 civilről beszélünk. Ebből 25 indiai állampolgár, egy nepáli állampolgár, és a 26 civilt egy piknikező helyről a saját családja szeme láttára a férfiakat kivették a tömegből, megvizsgálták, hogy ki hindu és ki muszlim, és csak a hindukat a saját gyerekeik, feleségeik szeme láttára mészárolták le. Ennek Indiában egy olyan impaktja volt, ami hát mind a futótűz terjedt végig az országon ez a hír, és keltett óriási nagy felborodást. Tehát azt gondolom, hogy ezért volt ez a kivárás. A másik pedig minden egyes katonai lépést, lévén két atomhatalomról beszélünk, alaposan át kell gondolni, meg kell tervezni. Láttuk ugye, hogy az október 7-i támadások, Hezbollah támadások után maga Izrael is kivárt. Előkészítette a beavatkozást. Tehát, hogy mondjam, van egy rakás stratégiai, és van egy rakás operatív dolog, amit ezekben az esetekben, ha nem készítünk elő, nagyon alaposan, nagyon körültekintően, akkor borzasztóan gyorsan futunk bele a pofonba, és mondom még egyszer, itt két atomhatalom áll egymásra szemben.
Városokat, ahogy én láttam, város urbánus közegben csaptak le drónok, illetve rakéták, és hangsúlyozták az indiaiak, hogy nem katonai létesítményeket.
Nem katonai létesítményeket, és nem civil létesítményeket, ez a hivatalos indiai álláspont, hanem kimondottan szám szerint 9 terrorcellát próbáltak likvidálni. Ezzel szemben a pakisztániak azt mondják, hogy már több mint 30, egyes források szerint, más források szerint nagyjából 50 civil áldozata van, köztük gyerekek és nők az indiai katonai beavatkozásnak. És ami az újdonság volt megint ebben a 2019-hez képest, hogy 2019-ben az emlékeim szerint csak a vitatott területen csapódtak be.
Uh-huh. Ez pedig mélyebben.
Ez pedig tehát konkrétan a 47-ben kikiáltott pakisztáni iszlám köztársaság területére, városok, külvárosok területére is érkeztek lövedékek, rakéták, illetve drónok.
Igen. De hát azóta maga a haditechnika is fejlődött. 19 óta gondolom, hogy ennek is betudható ez a mélységben való támadás. Vagy ennek van egy külön üzenete akkor?
Szerintem ennek van egy külön üzenete, és ennek az a külön üzenete, hogy India most már nem fogja vissza magát, nem tántorodik el attól sem, hogy akár a Pakisztán belsejében, pakisztáni területeken lévő célpontokat támadjon, ha az indiai hírszerzés arról azt állítja, hogy ott potenciálisan ugye terrorcsoportok működnek. Ez azért egy új elem, ami megint csak, hogy mondjam, elgondolkodásra késztet, és talán az eszkalációt jobban magában hordozza.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Bollywoodi véleményformálókról is szót ejtettél az előbb. Nálunk az egyik csatorna az ez a tévén. És időnként hát az ember váltja a sávokat, aztán leragad, mert mit tudom én, egy zene miatt, vagy egy
bollywoodi produkciónál igen, könnyű leragadni.
Igen, és akkor azt látom, nem egyszer, ezért is hozom szóba, hogy vannak ezek a hazafias filmek, tehát ahol lobog az indiai zászló, hegyvidékről van szó, és az éppen fiatal hős, aki közben még szerelmes, is elmegy katonaként teljesíteni a kötelességét. És akkor vannak ilyen nagyon, hát legalábbis én így kottáztam le, ilyen nagyon megejtő és tényleg érzelemdús hazafias pillanatok, amikor látszik, hogy van egy ilyen eltökéltség, egy ilyen határozottság, és mindig ugyanaz a séma jön, hogy hegyvidék, hogy ott van az ellen túlfelül a másik hegylánc környékén. Tehát, hogy ez az imprinting, ez így ott van, és ennyire meghatározza a hát a kérdésről való gondolkodást?
Amennyiben én ismerem ezt a helyzetet, és amennyit láttam, hát mondjuk a helyszín közeli részeken, igen. Igen, ez ott van. Kasmírról India nem mondott le egyértelműen, Kasmírra úgy tekint, mint a saját területére, szeretné ezt visszaszerezni. Ez az indiai külpolitikában időnként elég hangsúlyosan meg is jelenik, tehát én azt gondolom, hogy igen, ez a kérdés a hétköznapi embertől a politikusig mindenkiben ott motoszkál, ott van. Ugye most, ha csak az elmúlt években tehát politikai lépéseket vesszük. Említettem 2019-et, ugye? 2019-ben sor került tavaszán valamikor, talán áprilisban, jól emlékszem, erre a terrorakcióra, ahol 40 biztonsági szolgálatot teljesítő férfi veszti, indiai férfi veszti az életét. Augusztusban már a politikum egy nagyon keményet lép, ugyanis Kasmírtól megvonják a függetlenséget, és szövetségi területté alakítják, ami azt jelenti, hogy Kasmírnak onnan kezdve nincsen önálló kormánya, nincsen önálló főminisztere, nincsen önálló törvényhozása, hanem a Delhi vezetés alá lett begyúrva ez a terület. Delhi nevezi ki ugye a kasmíri vezetőt, és akkor azzal a felkiáltással tette meg ezt az indiai kormányzat, az indiai politikai elit, hogy egyszer s mindenkorra véget kell vetni a Kasmír területén folyamatosan bekövetkező terrorcselekményeknek, a terrorizmust onnan ki kell írtani. Amivel nem is lenne baj, tehát alapvetően a terrorizmus az tényleg egy nem jó dolog, jobb, ha nincs, viszont ennek az intézkedésnek a leple alatt azért elindult egy másik nagyon érdekes folyamat, mégpedig az, hogy hát ha nem is segítették hozzá mondjuk anyagilag, de bíztatták a hindukat, hogy ezeken a muszlim területeken földeket, területeket vásároljanak fel, az elmúlt években, 19-től errefele, hát elég gyakran lehetett a sajtóban azt olvasni, hogy ilyen elszigetelt esetek, hogy Srinagar külvárosában meggyilkoltak egy hindu férfit, aki nem tudom, x hónappal azelőtt költözött oda a családjával, és miközben legyilkolták a férfit, azt kiabálták rá, hogy Modi mocskos besugója vagy, és takarodj innen a családoddal együtt, és mindeközben halálra késelték. Tehát miközben megpróbáltak leszámolni ugye a terrorizmussal, aközben egy másik folyamatot szítottak, ezt a hindu-muzulmán egymásnak feszülést szították, olyan típusú intézkedésekkel, amelyeket az ott élő muzulmánok úgy értelmeztek, hogy a muszlim többség hát felhígítása, ha nem is az arányok megfordítása, de mindenképp a kompakt tömb muszlim többség felhígítása zajlik Delhi vezérlettel. Ugyanilyen mondatok hangzottak el most is, az általad is említett április 22-i terrorcselekmény alkalmával. Már az is árulkodó, ugye, hogy alaposan megvizsgálták.
Igen, egyértelmű volt, hogy ez célzott, ilyen szempontból célzott akció. Igen. Van-e a kasmíri populációban markáns autonómia igény? Tehát, hogy ebben a civódásban életszerű-e azt feltételezni, hogy egy kasmíri polgár, legyen akkor az most vagy muszlim, vagy hindú, azt mondja, hogy én itt azért jól szeretnék, el szeretnék éldegélni, és nem jó ez a feszültség. Mi megoldjuk belül a dolgainkat, a két kormány és hatalom, vagy állami entitás ne presszionálja itt a dolgokat, kialakítunk egy modus vivendit, vagy ez most már csak egy ilyen, hát általam vázolt vágyálom.
Konkrét adataim nincsenek, tehát ilyen típusú felmérések eredményeit nem ismerem, úgyhogy handabandázni nem szeretnék, viszont azt gondolom, a folyamatokat figyelve azt gondolom, hogy talán 2019 óta, mióta az indiai állam ezt a status quo-t elvette a térségtől, a területtől, azóta talán az ilyen típusú törekvések is, mintha egy picit erősebbek lennének. Most, hogy ez az eredeti status quo visszanyerésére vonatkozik, tehát, hogy legalább az a fajta függetlenség, az a fajta autonómia államon belül megmaradjon, ami addig megmaradjon, vagy egy teljesen külön államként szeretnék definiálni magukat, ez jó kérdés. Ha engem kérdezel, a külön államiságnak ott abban a térségben semmiféle életszerűsége, életszaga nincsen. Be lenne szorítva Kína, India és Pakisztán közé, szerintem csak időkérdése, hogy újra kiformálna igényt erre a területre. Szerintem még tovább mérgesíthetné ezt a helyzetet.
Rétegzett konfliktusról beszélünk, ugye a területi, történelmi és vallási vonatkozásait. Na most mi van az altalajban? Mert a táj az festői, kirándulni lehet, meg mindenféle helyi egzotikumok, de hogy van, amit kitermelni, tehát vannak olyan készletek, vagy olyan bányák, vagy olyan források, amikről feltételezik, hogy megemelik ennek a régiónak a tétjét, a fontosságát?
Nincsenek. Geostratégiai szempontból fontos. Olyan értelemben, hogy csak hogy két példát említsek, nem akarom túlságosan húzni ezzel az időt, de két azt gondolom releváns példát tudok említeni. Az egyik ugye a Kína által kezdeményezett nagy geostratégia, a Belt and Road Initiative, egyövezet, egyút, több neve van, mindegy, az jelentős mértékben érinteni ezt a térséget. Uh-huh. Igen. Ezért is látjuk azt, hogy Kína nagyon óvatosan viszonyul az ott zajló konfliktushoz, egy picit fenyegeti Indiát, talán jobban elköteleződik Pakisztán irányába, és ugye ilyen szempontból ez a térség Pakisztán számára és Kína számára kiemelten fontos. India ugyanakkor meg szeretné akadályozni, hogy északról is bekerítsék őket, ugye, délről már a próbálkozás az zajlik, de hogy északról is bekerítsék őket. A másik nagyon fontos, amit a térségről tudni kell, az az édesvíz, a Himalájából lezúduló édesvíz. Szerintem nagyon beszédes az, hogyha felelevenítjük azt a tényt, hogy az április 22-i terrortámadás után az indiai állam által foganatosított első konkrét lépés az Indus vízgazdálkodásáról aláírt, az Indus folyó vízgazdálkodásáról aláírt bilaterális szerződésnek a egyoldalú felmondása volt. Mit jelent ez? Az Indus és a mellékfolyói indiai területen szabályozva vannak, egy nagyon komoly gátrendszer van ezekre építve, és azt hiszem a 60-as években közepén talán áttörő diplomáciai siker volt, hogy a két állam meg tudott egyezni arról, hogy ez a vízszabályozás India területén hogy történhet, vagy nem történhet, és akkor India belement abba, hogy nem téríti el ezeknek a folyóknak az irányvonalát, folyásvonalát, illetve hogy folyamatosan megfelelő mennyiségű víz átkerül Pakisztán területen. Most ezt rúgta fel India. Tehát itt az édesvíz kérdés, ez nagyon fontos. Itt, aki járt a himalájai területeken, az nagyon jól tudja, hogy abban a térségben hát bármi, ami megterem, az a folyóknak a két partja, jobbra is, balra is, 5-6, helyenként 10, ha laposabb a táj, 10-12 méter. Ez a termőterület, a többi a szikla. És ezért is nagyon fontos az öntözés, az öntözőrendszerek működtetése, illetve Pakisztán területén a jelenlegi állás szerint durván tehát több 10 millió ember élete mindennapi ivóvíze függ attól, hogy India miként, hogyan szabályozza ezt a folyórendszert, és hogy mennyire súlyos lehet ennek a bilaterális szerződésnek az egyoldalú felmondása, az azt is jelzi, hogy erre az indiai lépésre a pakisztáni válasz az volt, hogy ha ezt India meg is teszi, a bejelentésen túl meg is lépi, az Pakisztán egyenesen harci cselekménynek fogja tekinteni India részéről. Thank you.
április 22-én 26-an áldozatot követelt az a terrortámadás Kasmírban, amely elindította a legújabb indiai-pakisztáni konfliktust, és amelyet itt a tetőteraszon boncolgatunk Szenkovics Dezsővel. Utaltál arra, hogy India arra vigyáz, vagy figyel, hangsúlyosan, hogy ne kerítsék be, és hogy már délről már kvázi ott vannak az ország hátában. Ezt fejtsük ki egy kicsit, mert így a térképet, ugye a szubkontinenst elképzelem, hát lent ott már óceán van, honnan és kik tudják bekeríteni.
Hát alapvetően arról van szó, ugye említettem már a Kína által meghirdetett nagy geostratégiát, vagy az geopolitikai, hosszú távú geopolitikai projektnek az övezet és útkezdeményezést. Itt alapvetően erről van szó, ugye ennek az egyik fontos eleme az a tengeri selyemút, ami ugye Indiát is érinti, India mellett, India partjai mellett halad el. Egy másik nagyon fontos eleme ennek ugye az a gazdasági, pénzügyi projekt, amely arról szól, hogy kínai bankok, kínai állami bankok különböző országoknak kölcsönformájába biztosítanak jelentős pénzösszegeket stratégiai infrastruktúrák felújítására, és ezt hívják a kínai adósságcsapdának, az adott országok pedig, mivel képtelenek a kamatostól fizetendő összegeket időben törleszteni, ezért hát India tárgyalóasztalhoz kényszeríti őket, és és természetesen Kína számára kedvező megoldások születnek. Ilyen például a Sri Lankai egyik nagy kikötő és egy nemzetközi repülőtér is, ami most már kínai érdekszférához tartozik. Ezt India nem nézi jó szemmel, ugye Sri Lanka ott van az indiai határokhoz nagyon közel. A pakisztáni kikötőkről beszélünk, amelyek indiai érdekszférához, vagy kikötőről beszélünk, ami indiai kínai érdekszférához tartozik. Belejöttem az indiázásba. És ugyanakkor azt sem kell elfelejteni, hogy India attól is tart jelentős mértékben, hogy az utóbbi durván egy évtizedben, hogy mondjak egy kerek számot, a kínai tengeri nagyhatalmi projekt az nagyon jelentős mértékben fejlődik. Ugye a világon most per pillanat egyetlen olyan nagyhatalom van, amely a világ bármely pontjára képes erőt projektálni, ezt úgy hívják az Amerikai Egyesült Államok. Nagyon sok elemző azt mondja, hogy egy évtizeden belül Kína is képes lesz erre. Képes lesz a saját kereskedelmi flottáját megvédeni a világ bármely pontján, képes lesz rövid idő alatt jelentős mennyiségű fegyvert, személyzetet, katonát eljuttatni A pontból B pontba tengeri úton. Tehát a kínai hadiflotta, tengeri hadiflotta az jelentős mértékben fejlődik. India ettől is tart. India ilyen tekintetben Kína mögött, vagy ilyen tekintetben is még Kína mögött kullog. És van még egy negyedik szempont, amiről érdemes beszélni, most, hogy ez az indiai-pakisztáni történet hogyan fogja ezt befolyásolni, jó kérdés, rövid távon biztos, hogy lesz kihatással, ez pedig a 2010-es évek elejétől egyre inkább erősödő indiai és amerikai együttműködés. Az Amerikai Egyesült Államok szerintem nagyon okosan felismerte, hogyha a térségben van egy olyan potenciális ország, amely valamilyen szinten képes Kínát kordába tartani, akkor az India. Területét, geostratégiai elhelyezkedését, populációját, a gazdasági dinamizmust, ami abban az országban benne rejlik.
És az mandátumokon átívelő, tehát nem arról szól, hogy most ki van éppen a Fehérháznál, hanem ez egy tényleg
így van,
jól átgondolt és szakaszolt projekt.
Abszolút igen, abszolút igen. Hát ennek az ászlós hajója maga Barack Obama volt, de az Obama adminisztráció után a Biden adminisztráció és a Trump adminisztráció is nagyon erősen odafigyelt arra, hogy az indiai-amerikai kapcsolatok azok toppon legyenek, és ugye ilyen tekintetben sem mindegy Indiának, hogy mennyire sikerül őt körbekeríteni, körbeépíteni, izolálni, tengeri kiáratait mondjuk blokkolni, ezt a képességet ott a térségben elnyerni, ez mind nagyon fontos India számára, úgyhogy ilyen értelemben beszéltem az indiai körbekerítésről, és ennek természetesen a legfontosabb aktor az Kína.
Na most, ha az amerikai aggodalmakat nézzük, amelyek megjelentek formálisan is, várható-e az, hogy Washington be fog avatkozni olyan értelemben, hogy közvetít, nyomást gyakorol arra, hogy igenis záros határidőn belül mégiscsak nyugodjanak le a kedélyek, találjanak valamiféle egyességre vezető utat, mert hogy ez az indiai-pakisztáni konfliktus sorozat, ez tulajdonképpen diplomáciai sikerek és katonai sikerek váltakozásáról szól. Voltak nagyon jó periódusok, vagy hogy is mondjam, viszonylag békés, igen, még diplomáciai szempontból is áttörésnek számító egyességek, pillanatok, tehát nem úgy kell ezt elgondolni, hogy ez egy annyira elmérgesedett és csak bizonyos negatív szinten intenzíven működő bilaterális reláció, hanem hogy valószínűleg a felek rájöttek, hogy pillanatnyilag jobb, ha nem. A fegyverek beszélnek.
Most az Amerikai Egyesült Államok mit képes, vagy mit nem képes ebben a pillanatban ott a térségben tenni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én utána néztem, hogy per pillanat milyen eszközök állnak a kezébe, és meglepetésre tapasztaltam. Ezelőtt 2-3 nappal, lehet, hogy 4 nappal ezelőtt néztem meg, nem tudom, azóta változott ez a helyzet, de az Amerikai Egyesült Államoknak, a Trump kormányzatnak sem Iszlámabadban, sem Új-Delhiben nem volt akkor még nagykövete. Tehát ez egy eléggé elszomorító.
Ezen gondolkodni érdemes.
Nyugati hírforrások, kettő is megerősítette ezt a hírt. Ráadásul az egyik hírforrás azt is lehozta, hogy a State Departmenten belül a térséggel foglalkozó speciális osztálynak a vezetője is per pillanat hiányzik. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ebben a térségben csend volt, nyugalom volt, a közel-kelet lángokban az orosz-ukrán háborút...
Átcsoportosítottak oda embereket.
Hát meg egyáltalán nem volt prioritás ezzel most foglalkozni. Most nagyon úgy néz ki, hogy prioritás lett. Maga az a tény, hogy Donald Trump személyesen ajánlotta fel a segítségét, hogy majd mediálni fog a konfliktusban, arra enged következtetni, hogy Amerika számára nem mindegy, hogy mi zajlik ott abban a térségben, nem is lehet mindegy, mert jelzem még egyszer, hogy két atomhatalom áll egymáshoz szembe. Amúgy 1999 után minden egyes konfliktus, ami ott a térségben kirobbant, arra a fejlett világ, a nyugat, Kína igencsak odafigyelt, mert 98 óta ugye mind a két állam deklaráltan atomhatalom, és azóta fogalmazzak úgy, hogy a világ szeme jobban rajta van ezeken a konfliktusokon. Itt most alapvetően két kérdés van. Az egyik kérdés az úgy szól, hogy az India által elindított katonai támadásra a beígért pakisztáni támadások, ellentámadások, azok milyen mértékűek lesznek, arányosak lesznek, gyengébbek lesznek, vagy sokkal erősebbek lesznek. Ezt az elkövetkezendő napok erre a kérdésre biztos, hogy választ adnak. A másik kérdés pedig az, hogy India meddig hajlandó elmenni ebben az eszkalációban. Én úgy gondolom, hogy túlságosan Indiának sem éri meg túltolni a szekeret, mert hogy ugye Pakisztán adott pillanatban mondhatja azt, hogy a nukleáris doktrínám értelmében, és akkor megint előkerülhet ugye a nukleáris fenyegetés. Ez én szerintem Indiának sem érdeke, nem lehet célja túlságosan tovább eszkalálni ezt a konfliktust, illetve itt nagyon fontos az, hogy India a saját állampolgárai számára az eddig elért katonai sikereket hogyan tudja eladni.
Katonai sikerek és hadászat, amit eddig tudunk, az az, hogy légicsapások, illetve tüzérségi párbaj. Mivel hegyes vidék, nem kimondottan egy gyalogsági terep, az elképzelhető, hogy lesznek ilyen-olyan benyomulások a demarkációs vonal környékén, tehát hogy amit mondasz, hogy siker, hát sikerként lehet eladni azt, hogy akkor két-három ilyen terrorista sejtet semlegesítettek, vagy túlfelől, hogy nem tudom, valamilyen válaszcsapást révén listázzák hát az eredményeket.
Egyes hírforrások szerint 20 mások, hogy van? Igen, egyes hírforrások szerint 20, mások szerint 50 drónt, indiai drónt sikerült lekényszeríteni az égről. Állítólag harci repülőgép vesztesége is vannak Indiának. Ezek a demarkációs vonal közelében a pakisztáni a légvédelem által lelőtt harci repülőgépek. Úgyhogy mind a két oldalon lenne, amit sikerként eladni. Kérdés az, hogy mennyire lesz vevő erre, és leginkább az indiai
hindu,
igen. Az indiai hindu, szélső nacionalista, szélső jobboldali közvélemény.
Még akkor is, ha nincs most választási kényszer, tehát nem arról szól, hogy kampány előtt pár héttel, hónappal most bizonyítani
tavaly
kell.
Tavaly volt választás, úgyhogy nincsen. Tehát most még 4 évig csend van Indiában választások tekintetében, 5 évenként vannak választások.
Akkor, ha valaki turista, és elindulna, most Kasmírt iktassa ki, vagy
nem próbálja. Szerintem be se engedik az indiai hatóságok. Le van zárva a légtér Kasmír fölött.
De Ladakh irányában is voltak ilyen.
Hát Ladakh nagyon közel van.
Mindenféle restrikciók, hogy akkor nem lehet elmenni, most nem lehet.
Ladakh nagyon közel van ez a területhez. 1998-ban, mikor mi ebben a térségben jártunk, Srinagartól keleti irányba, akkor egy éjszaka volt egy ilyen párórás rakétázás, és azt mi hallottuk, meg időnként láttuk az égbolton a hegyek fölött a szépen hullócsillaghoz hasonlító fényjeleket. Közel van ez a területhez, tehát ilyenkor tulajdonképpen, ha meghúzzuk valahol a képzetbeli vonalat, Dharamsala, Manali, vagy akár Amritsar, Dharamsala, Manali képzetbeli vonalat, attól északra nem is igazán engednek be az indiai hatóságok, és hát engem is személyesen érint, mert júliusban kellene menni, ráadásul 2 diákkal egy kutatás keretében kellene utazni, úgyhogy nagyon intenzíven figyelem én is, hogy mi történik, és nagyon reménykedem, hogy nagyon gyorsan deeszkalálni lehet ezt a konfliktust. Ilyenkor az a veszélyes, hogy a felfokozott kedélyek bármikor, bárhol tulajdonképpen India bármely területén.
Ja, hogy ez a vallási konfliktus, igen, ez előjöhet.
Terrorcselekményekhez vezethetnek, összetűzésekhez vezethetnek, és ilyenkor azért jobb elővigyázatos lenni. Én nem azt mondom, hogy nem szabad kimenni Indiába, vagy barangolni Indiába, aki éppen ott van, de jó elővigyázatos lenni, zsúfolt helyeket kerülni, nagy tömegeket kerülni, nem bámészkodni, hogyha utcai konfliktus alakul valahol ki, ezeket messziről el kell kerülni, tömegközlekedést amennyire be lehet kerülni. Ezeket látom én most.
Hát ez egy gyors fotó volt. Reméljük, hogy nem egy hosszú sorozatnak tulajdonképpen a kezdete, hanem egy adott pillanatban mégiscsak megnyugszanak a felek, és rájönnek, hogy egyik sem annyira erős, hogy folytatni lenne érdemes ezt a konfliktus. Szenkovics, köszönöm, hogy itt voltál. Amennyiben mégis netán úgy alakul, hogy nagyon sötét fellegek kerekednek Kasmír fölé, akkor élünk a lehetőséggel, hogy újra kikérjük a véleményedet és az értékelésedet.
Állok elébe a legjobb tudásomhoz mérten, és köszönöm nagyon szépen a meghívást.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, és a hallgatóknak is a figyelmet. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.